Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva fohászkodjunk Isten tiszteletünkért. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett gyülekezet, Jézus hegyi beszédéből olvasok előtetek a Máté írása szerinti evangélium 7. részéből a 13. verstől a fejezet végéig. Kérlek benneteket, hogy helyeteket elfoglalva, nyitott szívvel, örömmel fogadjátok Isten igéjét. Így szól hozzánk Isten igéje a Máté evangéliumának 7. fejezetéből. Jézus mondja: menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz. És sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokasság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Isten engedje meg, hogy ezek az igék feltáruljanak előttünk, felnyíljanak, és átformálják az életünket. Helyünkön maradva fohászkodjunk, könyörögjünk ezért. Mennyei Atyánk, sokszor súlyos a te igéd. Sokszor olyanok a te mondataid, amiket nem szeretnénk hallani, vagy nem szeretnénk megérteni. Mert érezzük, sejtjük, hogy megítél bennünket. Urunk, olyan jó, amikor dicsérsz bennünket, amikor bíztatsz, amikor vigasztalsz, gyógyítasz, amikor olyan egészen közvetlenül megérezhetjük a te szeretetedet. Köszönjük a terített asztalt, ami a szeretetednek a jele. Köszönjük a feljövő napot, köszönjük a szívdobogásunkat, a levegőt, amit vehetünk, mind-mind a te szeretetednek ajándéka. De köszönjük a nehéz igéket is. És köszönjük, ha intesz, ha megítélsz, ha figyelmeztetsz, mert úgy nézel ránk, ha benned vagyunk, ha Krisztusban hiszünk, ha megváltottjaid közé tartozunk, akik ezt elfogadták, mint gyermekekre. és a gyermekeket inti és óvja a szülő. Köszönjük a te figyelmességedet, ami a te nehéz igéidben is elénk van tárva. Felénk tárod, amiben ott rejtőzik a te nagy szereteted. Köszönjük, Urunk, hogy Isten tiszteletre jöhettünk, hogy minden szem, minden fül, minden szív terát szegeződik, és rád figyelünk most. Szeretnénk, ha szívből fakadna a mi dicsőítésünk, szívből fakadna a mi engedelmességünk, szívből fakadna a bűnbánatunk. Cseleked meg ezt úgy, ahogy csak te tudod, amire emberi szó nem képes, a te nagy lelked, Szentlélek Isten, aki évszázadok óta, sőt a világ kezdete óta munkálkodol, emberi szívekben, hatalmasan és csodálatosan, téged hívunk, jöjj Szentlélek, és végezd a munkádat közöttünk is, törj át minden falat, minden akadályt, minden ellenállást. Hatalmadat mutasd meg rajtunk most itt, mert erre vágyunk, erre szomjazunk. Így hívunk segítségül téged. Könyörülj ezen a gyülekezeten. Szólj még hozzánk. Amen. Jöjjetek testvéreim! Fennállva hallgassátok meg Istenünknek azt az igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával evangéliumot hirdetek közöttetek. Megírtott ez Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának 11. részében, a 27. és 28. versekben a következőképpen. Amikor ezt mondta Jézus, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá. Boldog az anya méh, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált. Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, bizonnyal látjátok, hogy a liturgiás lap nem a szokásos formátumban van előttünk. Ne féljetek, nem fog változni, csak most. Azért szedtem így a betűket, mert nem fért rá az a prédikáció, amit mindenáron rá szerettem volna tenni. Ugyanis az elmúlt hetekben Sarkadi Nagypál ige hirdetéseit olvastam, nagyon nagy hatással voltak rám. Még ismerhettem személyesen, a külső-kelenföldi gyülekezetben gyakran hallottam az ő nagyon velős, komoly, őszinte kérdéseket feltevő ige hirdetéseit. És ahogy olvasgattam, gondoltam rátok, és az volt bennem, hogy de jó lenne, ha ezt mind hallanátok. Az első gondolatom az volt, hogy elprédikálom úgy, ahogy van, de hát nem tudok én ebbe a nagy páncélba belebújni, kicsi vagyok én ehhez, úgyhogy be kell érjétek velem, de hogy egy kicsit kárpótoljak benneteket, szinte megszakítás nélkül szó szerint a liturgiás lapon ott van ez a prédikáció, én ezt nem szeretném elmondani, olvassátok el, érdemes, de ennek alapján és észre fogjátok venni, hogy otthon elolvassátok, hogy nem a saját gondolataimból merítve, hanem ennek a nagy ige hirdetőnek, teológiai tanárnak az ige hirdetéséből kiindulva, természetesen a magam kis pici páncéljába bújva próbálok hozzátok szólni, úgy, ahogy tőlem telik. Testvéreim, a lelkesedésről fogok beszélni előttetek. De előtte, ahogy az ige hirdetésben is majd olvassátok, Lukács evangélistát szeretném elétek helyezni, hogy milyen jó, hogy ez a Lukács egy olyan komoly ember volt, hogy mindennek utána nézett, ahogy olvassuk az evangéliuma elején, és olyan mozzanatokat emelt ki Jézus életéből, ahogyan beszélgetett azokkal, akik Jézussal találkoztak valóban, vagy olvasgathatta a feljegyzéseket is talán, amiket az apostolok készítettek, Jézus szavairól, cselekedeteiről, próbált olyan apró mozzanatokat is beleszőni az evangéliumába, amit a többiek, Máté, Márk és János nem tettek meg. Más-más szempontok alapján írtak, hiszen minden evangéliumi híradás egyfajta válogatás abból, amit János be is vall az evangélium a végén, amiket Jézus tett, ha mindent megírnék, amit ő tett, hát nem tudnátok befogadni. Úgyhogy bele kell törődjünk, hogy csak egy részét látjuk annak, amit Jézus ott és akkor tett és mondott, de mégis ez a történet itt van előttünk, És ebből a történetből az derül ki számunkra, ahogyan fogalmaz a prédikáció, hogy Jézus mennyire értett a beszélgetéshez. Ez a mondat engem nagyon megragadott, és egy kicsit más szempontból világította meg Jézussal kapcsolatos történeteket, ha így olvasjuk, hogy figyeljétek meg, hogy Jézus hogy beszélget az emberekkel, és tanuljunk belőle. Nyilván mi úgy nem tudunk, mert nincs akkora hatalmunk, tudásunk, és akkora szeretetünk sem. De Jézus Krisztus nagyon értett az emberekkel való beszélgetéshez, és ebben a párbeszédben, amit az alapigében felolvastam, ami nyilván egy kiragadott rész, érdemes a környezetét is elolvasni, ebben a párbeszédben, ahogyan olvasgatjuk, megdöbbentő megint Jézus válasza. Soha nem úgy válaszol, ahogy várnánk. Ezért izgalmas is Jézusról olvasni, mert abszolút nem azokat a sablonokat mondja, amit egyébként mi szoktunk, testvéreim. Tehát sokszor mi nagyon kiszámíthatók vagyunk, hogy mikor, mire, mit mondunk. Hát Jézus sosem az. És megint meglepő dolgot csinál és mond. Ugye, hát kicsit maiasan fogalmazva, Jézusnak a fanklubjából valaki megszólal, elájul Jézustól, mit tett, mit mondott, és őszintén, a legmélyebb őszintességgel, legalábbis én így olvasom a szöveget, elkezdi Jézus dicsérni, sőt az édesanyját. Van egy kedves teológus ismerősöm, akinek az apukája mondta, hogy azért megy el szívesen a lányával prédikálni bárhova, mert utána mindig őt dicsérik, hogy milyen nagyszerű lánya van. Hát ez lenne a természetes, a szülő kihúzza magát, és azt mondja, hát igen, én szültem. És tényleg, nagy dolog, én is tegnap édesanyámnak megköszöntem, hogy megszült születésnapom alkalmával. Nagyon fontosak az édesanyák. Nem is beszélve Máriáról, akit a Jóisten arra választott ki, hogy az ő egyszülött fiát, Jézust a földre szülje meg. Óriási dolog. És Jézus mindig is tisztelte az édesanyját, félreértés ne essék. Mégis elutasítja ezt a dicséretet, vagy talán itt van egy kis tapintat Jézusban, nem is elutasítja, amikor azt mondják, hogy boldog az édesanyád, aki téged szült, aki téged táplált, hanem azt mondja, hogy igen, igen, boldog, de még boldogabb, aki hallgatja az Isten igéjét, és megcselekszi. Testvéreim, valóban úgy van, hogy az Isten igéjének hallgatása, az meghatározza az életünkbe, és boldogság. Hadd kérdezzek benneteket, boldogok vagytok? Hogy Isten igét halljátok? Van bennetek boldogság? Feltételezem, hogy igen, úgy ismerlek benneteket. Szeretitek az igét. Én azért szeretek szerdai bibliaórára járni, mert a csupa olyan ember van, aki szereti az igét, és gyönyörködik benne. Van például egy testvérem, aki semmi más nem csinál, minden komment nélkül, egyszerűen csak felolvas minden szerdán egy igerészt. És olyan áhítattal, szeretettel, az első szeretet rácsodálkozásával teszi, hogy gyönyörködik az Isten igéjében. Mert jó hallgatni. Azt mondja Jézus, boldog, akik hallgatják. Na, nem úgy boldogok, akik csak hallgatják, hogy bejönnek a templomba és hallgatják, hanem akik valóban hallgatják. És másodszor is megkérdezlek benneteket, hogy valóban boldogok vagytok, hogy hallgatjátok az igét. Befogadjátok. A hegyi beszédből elég brutális részt olvastam föl. Boldogok vagytok? Komolyan veszitek? Nyitott szívvel, testvéreim, befogadjuk mi az Isten igéjét, vagy csak hallgatjuk? Más hallgatni, oda hallgatni. Más hallgatni, és más befogadni. Jézus arra a hallgatásra gondol, amikor be is fogadjuk. És azt mondja ez az ige hirdetés, amit majd olvastok, hogy úgy van ez, hogy először az ige nem biztos, hogy fellelkesít bennünket. Sőt, gyakran van, hogy az ige először megszomorít. A pünkösdi prédikációra utal, ahol Péter prédikál, és mondja, hogy hát nem az történik, hogy Péter prédikál, és oda mennek gratulálni. Péter, ez egy nagyszerű beszéd volt, köszönjük szépen. Örülünk, hogy ennyire ékes szóló vagy halász létedre, iskolázatlanul. Tényleg jó volt hallgatni, élveztük a prédikációt. Hanem megszomorodnak a szívükben. Amikor az ige először érint bennünket, sokszor megszomorodunk, és testvéreim, hadd mondjam csúnyán, ha soha nem szomorodtok meg egy Isten tisztelt, akkor nem figyeltek az igére. Van egy kedves testvérem, aki szinte minden alkalommal, amikor az ige hirdetésről beszélünk, Isten tisztelt után, szóval úgy elszomorodtam. Annyira megítélt az Isten, hogy mennyire nem tartok még itt, amiről szó van. Azért mindig az Isten igéje bűnbánatra hív bennünket. Persze lelkesít is, de nem elég lelkesedni az Isten igéje iránt. Drága testvéreim, négy csapdáról fogok beszélni. Az egyik csapda a mai kereszténység előtt a like kereszténység. Tudjátok, akik nem tudjátok, azoknak mondom, a Facebookon, ha látsz egy képet, vagy megosztást, vagy feliratot, vagy cikket, amit valaki megoszt a többiekkel nyilvánosan, akkor ha tetszik neked, akkor van egy ilyen kéz, amit megnyomsz, és azt jelenti, hogy like, magyarul tetszik. Most már kibővítették, a legnagyobb szomorúságomra az is, hogy imádom. Ezt kérem a testvéreket, hogy ne nyomják meg legalább az én megosztásaimra, mert egy valakit imádunk, az odafelvalót. Szóval amikor megnyomod, hogy like, az azt jelenti, hogy tetszik. Na most sokszor a kereszténységünk egy ilyen szinten van. Tetszik. Tetszik a pap, tetszik az igehirdetés, tetszik a gyülekezet, tetszik a tábor, tetszik az ifi, like. Megnyomom. És itt meg is állt az egész. Ez nem az, amiről Jézus beszél, boldogok, akik hallgatják és megcselekszik. Ez nem olyan kereszténység. Vajon Jézus az ő követésében a lelkesedésre hívott csupán bennünket? Lájkolni hívott bennünket Jézus? Boldog, akik lájkolják a beszédeimet? Vajon így mondta? Meghallgatják és cselekszik, mondja Jézus. A lelkesedés önmagában véve kevés. Testvéreim, sokszor említettem már ezt a példát fiatalok előtt, de talán előttetek is, soha nem felejtem el, amikor kezdő teológus koromban, 1996 nyarán abba a tisztességben részesített a lelkipásztorom, hogy egy ifi tábort egyedül vezethettem életembe először, persze munkatársakkal, és a tábor tűznél nagyon sok fiatalnak feltűzesedett a szíve, és ketten megtértek. Ők azt mondták, hogy megtértek. Az egyik volt Betty, a másik Andi. Mind a ketten végtelen lelkes imádságot mondtak a tábor tűznél. De olyan testvéreim, hogy mai napig visszakívánom. Azt éreztem, hogy Isten itt munkálkodik közöttünk, hogy ez csodálatos. Betty elkezdett járni ifire, templomba, férje aztán presbiter lett, ő maga is hívő ember lett, és a mai napig úgy tudom az, Andit soha többé nem láttuk. Soha többé. Mind a kettő fellelkesedett, mind a kettő nyomott egy lájkot, csak úgy tűnik, hogy ez így kipattant utána, vagy nem tudom, mi történt vele. Nem maradtak meg ebben. Testvéreim, néha tegyetek egy sétát a gyülekezeti terembe, amikor éppen nagyon el vagytok állulva a gyülekezetünktől, hogy micsoda egy nagy közösség ez, és mennyire jó. Egyébként tényleg az én is szeretek ide járni. De menjetek le a gyülekezeti terembe, és nézzétek meg a konfirmandus képeket. És számoljátok meg, hogy hányat láttok itt a templomban közülük. Meg még gondoljátok hozzá, aki biztos más templomba jár, csak nem tudott ide érni, valamelyik másikba jár. Gyalázatos arányt láttok. Mindegyik konfirmandus itt tett bizonyságot előttetek. Mindegyik majdnem lelkes volt. Mindegyik lelkesen vette az úrvacsorát. És hova lettek? Hova lettek? A lelkesedés jó dolog, de önmagában nem elég. Testvéreim, sok gyülekezeti tagról tudnék mesélni nektek, akik itt voltak az elmúlt 11 év alatt lelkesen, aztán eltűntek. Nem csak a gyülekezetből, mert az nem baj, ha máshol találnak otthont, hanem az Isten országából is látszólag. Reméljük, hogy az, hogy Isten komolyan veszi valakinek az igényét, az megtartja és visszahívja. Emlékszem egy fiatalemberre, az újpesti ifiben Attilának hívták, akinek a lelkesedés, a csillogó szeme és a mosolya megtérésre hívott engem. Örök, amíg élek és tudatomnál vagyok, hálával fogok rá visszagondolni. Olyan lelkesen tudott énekelni és beszélni Istenről, hogy ezt el se tudom mondani. Engem fiatalt, akkor 17-18 évesen, annyira átfűtött és megszólított az ő lelkesedése, hogy én magam is megtértem. Persze nem csak azért, mert ő lelkes volt, de Isten használta őt. Tehát fontos a lelkesedés, és Isten mentsen nem lelkesedő hívőktől, és még jobban Isten mentsen nem lelkes ige hirdetőktől, mert azért tart itt az egyház, mert unott emberek állnak a szószéken, és ők se hiszik el, amit mondanak, tök unalmasan beszélnek. Ez a legnagyobb gyalázat egyébként, hogyha már az ige hirdető se lelkes, akkor hogy legyen a gyülekezet lelkes. Tehát fontos a lelkesedés, drága testvéreim, de nem elég. Ezt szeretném a szívetekre helyezni. Nem elég. A hallgatás... Meg kell tanulni, arra hív bennünket ez a prédikáció, majd figyeljétek meg, csak néhány szót gyűjtöttem ki belőle. Azt mondja, hogy az igazi hallgatást tanulni kell. az igére hallgatást, mert akkor leszünk boldogok. Aztán azt is mondja, hogy gyakorolni kell. Van egy ilyen mondat, benne nagyon tetszik Sarkadi nagypának ezek a mondatai, hogy a templomban lehet leginkább, hogy elkalandozzon a figyelmünk. Ugye? Pillanat alatt. Szerintem nincs olyan, aki most ne kalandozott volna el. Akármilyen igehirdető állít, Ravasz László is állhatna, elkalandozik a figyelmünk. Lekapcsoltam a lámpát, mindjárt jön a szeptember, a suli, jaj, még föl kéne hívnom ezt vagy azt, holnap hétfő, és már elmentek a gondolataink, és azért azt mondja, hogy a gondolatainkat az ige hallgatóknak összpontosítani kell, és ezt meg kell tanuljuk. Lassan tanuljuk meg az ige hallgatást is. Nem csak az ige hirdetést kell tanulni, csak sajnos a teológián az ige hallgatást nem tanítják. Pedig az épp olyan fontos volna. Hogy kell figyelni, hallgatni, rá gondolni arra, hogy most arra koncentrálok, hogy Istennel vagyok. Hogy mit is jelent az, hogy az érdeklődésem eleven és erős legyen. Hogy koncentráljak. Ezért, testvéreim, nagyon fontos, hogy megértsem, hogy munka, hogy nem csak én dolgozok itt értetek, hanem ti is dolgoztok magatokért, és azokért, akik a ti szavatokra hinni fognak. Dolgozzál azon, hogy jó ige hallgató légy, hogy ne kalandozzon el a figyelmed, hogy figyelj mindig arra, hogy vajon mit mond nekem az ige. Mert, testvéreim, a másik nagy veszély a like kereszténység mellett az enjoy, megint angol szavakat mondok, bocsánat azért, aki ezt nem szereti, az élvezeti kereszténység. Ma, testvéreim, ha jól le lehetne írni a társadalmat, élvezeti társadalomban élünk. Csak olyat csinálunk, ami élvezetes. Figyeljétek meg, hogy korábban csomó olyan dolog volt, amit simán megcsináltak az emberek, ma élvezni is kell. Tehát valamit rá kell tenni egy lapáttal, hogy az élvezetes legyen. Legyen benne egy kis wellness, legyen benne ez az, hogy az emberek ezt csinálják. Tehát élvezni kell még a főzést is, másképp, ugye azért van az a sok főzőműsor, miért van? Azért, hogy élvez, hogy a főzésből élvezet lehet. Régen az asszonyok csak úgy főztek simán. Most már élvezni is kell a főzést, testvéreim. Régen az asszonyok azt élvezték, amikor a férj jó ízűen megette. Ma a főzést magát is élvezni kell. Pedig van, amikor nagyon nem élvezetes főzni, én is szoktam. Szóval, testvéreim, minden élvezeti cikk, és úgy jövünk be a templom, hogy élvezni akarjuk. Olyan legyen az igehirdetés, hogy élvezzük. Tegnap eskedtem jó messze Tolcsván, feleségemnek egy rokonát. És nagyon érdekesek voltak az esküvői istentisztet utáni reakciók, mert ugye ott maradtam az étkezésen is, úgyhogy évfél tájban haza is értem. És oda szembe ült velem valaki, és annyira vicces volt, hogy azt mondta, hogy hát én még ilyet nem hallottam, én annyira élveztem, annyira élvezetes volt. Ugye ez olyan dicséret volt, de én magamban elgondolkoztam, hogy hát ha meghallottad volna azt, amiről szó van, az még jobb, mert az előtt, hogy azt egyébként nem. De élvezetes volt, tehát maga az előadásmód, viccelt is a lelkész, mosolygott is, személyes is volt, tényleg fú, de jó volt. És ezért jövünk sokszor a templomba, hogy élvezzük. Testvérem, ez nem színház, nem élvezni tért jövünk, hanem azért jövünk, hogy Isten igét hallgassuk és megértsük. És ehhez csend kell. Ezért törekszem arra, hogy minél többet legyünk csendben. Ehhez összpontosított figyelem kell. Testvéreim, a harmadik veszély, hogy pszichológus kereszténységet csinálunk. Mit értek ez alatt? Azt értem, hogy valaki azért jön a templomba közületek, mert vigasztalást akar kapni. Igaza van? Igaza van. Ha gyászolunk, többen vagytok így. Ha mélységben vagyunk, ha betegségben vagyunk, vigasztalásra várunk. Vagy gyógyulásra várunk. Ezt hol keressük máshol, nem az Úr Jézusnál? Rendben van. Ide jövünk Istenhez a csalódásainkkal, a fájdalmunkkal, és sokszor az az elvárásunk, hogy az ige hirdető ezeket orvosolja, vagy olyan igét kapjak végre, ami ebben megsegít vagy erőt ad. Vannak, akik azért jönnek, hogy a bűneiket letyedék. Bűnbocsánatért. Jól tesszük? Jól tesszük. Hiszen ezért is van az Isten tisztelet. Vannak, akik végre valami új tanításra várnak, valami mély tanításra, amit eddig még nem hallottak. Jól gondolják ők? Jól gondolják. Ezért is jövünk. De testvéreim, mindezek fölött az Isten nem pszichológus. És nem azért jövünk, hogy pszichoterápián vegyünk részt az Isten tisztelten. Mert akkor az lenne a neve az Isten tiszteletnek, hogy lelki gondozója alkalom. Hanem Istent tisztelni jövünk. A tisztelet pedig azt jelenti, hogy fölnézek az Úristenre, és bevonódok a közösségébe. Ugyanis a legfőbb vágya Istennek, hogy vele közösségbe legyünk. És mindezek, amiket az előbb soroltam, együtt, egy pakban jönnek. De alapvetően Istennek nem az a vágya, hogy a betegséged meggyógyuljon. Ez a hamis kereszténység a karizmatista világban, hogy meg kell gyógyulnod, különben nem vagy Istenhez közel. Isten nem meggyógyítani akar alapvetően. Adhatja azt is egy pakban, mint amikor a tévécsatornákat egy pakba kapjuk. De alapvetően azt szeretné Isten, hogy közösségben legyél vele. Mély meghitt, elmélyült közösségben. Nem pszichokereszténység vagyunk, testvéreim. Ezért nagyon fontos, hogy túllépjünk azon a szinten, amiben egy gyászoló testvérem volt évekig ebben a gyülekezetben, sajnos nem jár már közénk, bár még Facebook kapcsolatban vagyunk, még az is lehet, hogy most hallgat, akkor üzenek is neki. Szóval évekig járt ide a templomunkba, a gyászában, és azt mondta, hogy itt mindig békességet érez, itt mindig megnyugszik. Ez jó? Jó. Hát nagyon jó. De ezentúl semmi nem történt benne. A felszínen marad. Ezek mind testvéreim, a like kereszténység, az élvezeti kereszténység, a pszichokereszténység, ezek mind a felszínen vannak, a lelkesedés. Most kell gyorsan lelkesítsen, segítsen, adjon, de ez nem kereszténység. A kereszténység az, amit Jézus mond, ennek a lelkesedő nőnek. Az a boldog, aki hallgatja az igét, és meg is cselekszi. Hogy olvastuk az olvasmányunkban? Ott is úgy van, ki az, aki kősziklára építi a házát? Az, aki hallja az igét, és meg is cselekszi. És ezért aggódok értetek, testvéreim. Mert azt látom ebbe a drága gyülekezetbe, ahova vágyódok minden alkalommal, és olyan boldogság volt szerdán is itt lenni, hogy azt látom rajtatok, és aki akarja, magára veszi, aki akarja, nem. Hogy itt vagytok, lelkesedtek, de nem formálódtok. Nem változik semmi az életetekben. Nem lettetek krisztusibbá sokszor. Aki úgy érzi, hogy igen, ne vegye magára, kérem. De változott valami, amióta ide jártok? Sokatokra ránézek, és tudom, hogy igen. De sokakban talán nem. Nem azért jönk ide, hogy élvezzük, hogy lájkoljunk, hogy meggyógyuljunk, hanem hogy Isten átformálja az életünket egészen és teljesen. És ha ez nem történik meg, drága testvéreim, hiába nyomjátok a lájkot. Én nem leszek boldogabb tőle. Az ige hirdetőnek mindig a nagy belső kérdés, a legnagyobb kérdése az ige hirdetőnek, hogy vajon ment-e előrébb a világ a ti életetek azáltal, hogy én ezt most elmondom. És könnyű az asztalosnak, megcsinálja az asztalt, ott van, lehet rajta enni. Könnyű a péknek, megcsinálja a kenyeret, fel lehet vágni és enni. Na de a lelkésznek. Elmondja a beszédet, lájkolják esetleg ketten-hárman, de történt valami bennetek? Ma változik valami? Testvéreim, nagyon-nagyon fontos ez, mert bizony ismerek olyat, egy fiatal lányt, aki egy ifinek törzstagja volt, a leglelkesebb volt, mindenhol ott volt, szolgált, és aztán elkerült Angliába, ahol aztán felőrlődött a globalista nagyvilágban, és elfelejtette az Istent, a hitét, és vége volt. Hiába volt lelkes, nem ment mélyre. Mi a baj tehát a lelkesedéssel? Mi a baj a Jézusnak a lelkesedőkkel? Mert sokszor kiábrándít Jézus, majd olvassátok, vannak itt példák. Azt, testvéreim, hogy a lelkesedés nem állja meg az idő próbáját, elmúlik. Nagyon jó lendületnek, kezdésnek, de elmúlik. És nem megy mélyre, hanem csak a felszínen marad. Ezért, testvéreim, a negyedik kísértésünk a mozikereszténység. Azt értem ez alatt a mozikereszténység alatt, Sarkadi nagypán mondja a prédikációban, hogy sokszor érezte, hogy kimentek a templomból, a presbiterekkel beszélgettek, és mintha semmi nem történt volna. Teljesen elfelejtették, hogy mi volt odabenn, miről volt szó. Hogy nem így vagyunk néha, mint a mozival, megnéztük a filmet, megyünk tovább cukrászdába, fagyizóba, haza munkába aludni. Megnéztük, jó volt, ennyi volt. De vajon emlékszünk-e még hétfőn az igére? Előjön-e? Csináljuk-e, testvéreim? Mert bizony nagyon fontos, hogy ne csak lelkesedjünk, rajongjunk, hanem gyümölcsöt teremjünk, mert a gyümölcsről ismertetik meg a fa. Ment-e előrébb az életetek azáltal, hogy Isten igéjét hallgatjátok? Vagy csak a felszínen maradtatok? Drága testvéreim, kívánom, hogy nagyon lelkes keresztjének legyetek, de ez a lelkesedés, ez menjen mélyre, ezt tápláljuk sok minden mással, legfőképpen az Istennel való közösségben megterítetett az Úr asztala, azért, hogy erre a közösségre emlékeztessen, bevonjon, és áldjuk Krisztust, aki értünk adta önmagát, aki úgy szeretett minket, hogy minden megtett azért, még meg is halt értünk, még el is vitte a bűneinket, hogy vele igaz, meghitt, boldog kapcsolatban éljünk. Adja Isten, hogy boldogok legyetek. Amen. Legyünk csendben, testvéreim, az igére válaszolva magunkban egy-egy csendes imával, majd a közösség nevében én fogok imádkozni nem sokára. Drága Szentlélek, lelkesíts fel bennünket, úgy, ahogy csak te tudsz, és adj mellé hűséget, mélységet, kitartást, ismeretet, és veled való igaz közösséget. Kérünk azokért, akik még annyira sem lelkesültek, hogy egészen azt mondják, hogy szeretnének téged követni, add, hogy életükben először kimondják, hogy a te követőid akarnak lenni, és hozzád térnek, és megfordulnak, és veled akarják élni az életüket. Áld meg ezeket az embertársakat, utonjárókat. És kérünk azokért, akik már fellelkesültek, és azt mondták, hogy a te követőid akarnak lenni, de valahogy nem jutottak előrébb. Urunk, munkálkodj a szívükben mind jobban és jobban, hogy formálódjanak át, hogy önmaguk is rácsodálkozzanak és örvendezzenek, hogy milyen módon tudod átformálni a lelket, hogy örüljenek a gyümölcsöknek, amiket te teremsz bennük. Imádkozunk azokért, akik régóta a te utadon járnak, hogy mi is tovább, engedd, hogy még közelebb kerüljünk hozzád, úgy is, mint akik tudjuk, hogy közel vagy, de szeretnénk átélni és érezni is. Urunk, mélyítsd el a hűségünket. Köszönjük, Urunk, az időseink hűségét. Köszönjük azokat, akik évtizedek óta a te követőid, akik példáink, akiknek a nyomában lépünk. Hálát adok én is személyesen azért az ige hirdetőért, akinek a nyomában most beleléphettem. Áldalak az előttünk járókért, és köszönjük, hogy van mindig néped, hogy itt is van néped. Áld meg ezt a népet, és valóban adj bűnbánatot, bűnbocsánatot, gyógyulást, vigasztalást, erőt, tanítást, békességet, de legfőképpen add önmagadat, úgy, ahogyan majd az úrvacsorában vesszük. Add minnyájunknak magadat, hadd adjuk mi is neked egészen önmagunkat. Könyörülj rajtunk. Amen. Mondjuk el fennállva az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Jöjjetek, kérjük Isten áldását. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat, és segítsen átélni napranta, hogy Krisztus az élet kenyere. Amen.